34. fejezet. Az ezt követő néhány nap alatt Heathcliff nem jelent meg az étkezéseknél, de el sem távolította azokról végképp Kettyt és Harretont. Nem akart ilyen erősen engedni érzéseinek, ezért inkább ő maradt távol. Beérte naponta egyszeri étkezéssel. Egy éjszaka, mikor mindenki aludt már, hallottam, amint lement és eltávozott a homlokzati kijáraton. Nem hallottam visszatérni, és reggel megállapítottam, hogy még mindig távol van. Április írtunk akkor, szelíd és meleg volt a levegő. A pázsit szépen zöldelt, hála az esőnek s a verőfénynek. S a ház déli falánál a két törpe almafa virágban állott. Reggeli után Catherine unszolt, hogy hozza ki egy céket, és telepedjen munkával a fenyőfák alá a ház végében. Harretont pedig, aki ekkor már egészen felépült, rábírta, hogy ássa fel és hozza rendbe kis kertjét, melyet Joseph panaszkodására ebbe a sarokba helyeztek át. Javában élveztem a balzsamos levegőt és a csodálatos kék eget, mikor Catherine, aki elszaladt a kapuhoz kankalinért, amit az egyik virágágy köré akart ültetni, majdnem üres kézzel jött vissza és jelentette, hogy Heathcliff megérkezett. És beszélt velem, tette hozzá, zavartam. Mit mondott, kérdezte Harreton. Azt, hogy hordjam el magam, amilyen hamar csak tehetem. De annyira más volt az arca, mint rendesen, hogy egy pillanatra megálltam. Milyen volt az arca? Kérdezte Harreton. Nos, csak nem jókedvű, csak nem ragyogó. Nem, semmi csak nem. Nagyon felhevült, zaklatott és boldog. Úgy látszik, jót tesznek neki az éjszakai séták, mondottam tettetett közönnyel. Valóban épp úgy meglepődtem, mint ő, és szerettem volna ellenőrizni szavainak igazságát, mert boldog arccal látni a gazdát nem volt mindennapi látvány. Valami ürüggyel bementem hozzá. Heathcliff a nyitott ajtó küszöbén állott. Sápadt volt és remegett, szeme azonban csak ugyan furcsán és boldogan csillogott, ami egész arcát megváltoztatta. Parancsol reggelit? Kérdeztem. Éhes lehet, ha egész éjszaka odakint kószált. Meg szerettem volna tudni, merre járt, de nem mertem egyenesen megkérdezni tőle. Nem, nem vagyok éhes, felelte, és kissé megvetően fordította el a fejét, mint aki gyanítja, hogy jókedvének oka felől puhatolózom. Zavarban voltam, úgy gondoltam, nem ártana, ha a lelkére beszélnék egy kissé. Alig, ha tesz jót, ha odakünn sétál, mondottam. Ahelyett, hogy ez ágyban lenne. Nem okos dolog ez ilyen párás időben. Higgy el, hogy előbb-utóbb megfázik. Lázt kap. Már most is van valami baja. Semmi olyan, amit ne tudnék elviselni, felelte. Mégpedig a legnagyobb örömmel, feltéve, ha békén hagy engem, menjen, és ne legyen terhemre. Engedelmeskedtem. Mikor elmentem mellette, észrevettem, hogy olyan gyorsan lélegzik, szinte kapkodja a levegőt. Igen, gondoltam magamban, beteg lesz. Ugyan mit is csinálhatott? Délben leült az asztalhoz, velünk ebédelt, és hagyta, hogy jól megrakjam a tányérját, mintha csak reggeli böjtjéért akarta volna kárpótolni magát. Nem fáztam meg, és nincs is lázam, Nelly, mondotta reggeli szavaimra célozva. Alig várom, hogy egy jót tegyem. Elővette villáját és kését, neki akart látni az evésnek, mikor láthatólag elmentekedve az ebédtől. Visszatette az evőeszközt az asztalra, dúltan az ablak felé pillantott, felkelt és kiment. Fels alá láttuk sétálni a kertben, miközben ebédeltünk. Önsó kiment, hogy megkérdezze, miért nem ebédel. Azt hitte, megbántottuk valamivel. Nos, jön már? Kérdezte Catherine, mikor unoka fivére belépett. Nem, felelte az. De nem is neheztel. Sőt, feltűnően elégedetnek látszott, csak terhére voltam azzal, hogy 2-3-szor megszólítottam. Azt mondta, jöjjek vissza magához. Csodálkozott, hogy más társaságát is keresem. Tányérját a tűzhelyi rácsára tettem, hogy meleg maradjon. Egy-két óra múlva, mikor már üres volt a szoba, visszajött, de egyáltalán nem látszott megnyugodottnak. Ugyanaz a természetellenes örömtől sugárzó arc, mert valóban természetellenes volt. Fekete szemöldöke alatt ugyanaz a vértelen arcszín. Néha-néha valami mosolyfélében kivillantak a fogai. Összedidergett, de nem úgy, ahogy hidegtől vagy fáradtságtól remeg valaki, hanem ahogy a kifeszített húr rezeg, mikor hozzáérünk. Nem is remegés volt ez, hanem valami borzongás. Megkérdezem tőle, mi a baja, tettem fel magamban. Ki más kérdezné meg tőle? Azzal felkiáltottam. Valami jó hírt hallott, Heathcliff úr? Sokkal derűsebb, mint máskor. Honnét hallanék jó hírt? Az éjség villanyoz fel így, és úgy látszik okosabb, ha nem eszem. Itt az ebédje, mondtam. Miért nem akarja megenni? Most nem kell, mondta izgatottan. Várok vacsoráig. Azon kívül Nelly egyszer s mindenkorra tegye meg nekem azt a szívességet, hogy nem engedi többé a színem elé Hareton, s azt a másikat. Azt akarom, hogy senki se zavarjon. Egyedül akarok maradni ebben a szobában. Van valami új oka ennek a számüzetésnek? Kérdeztem. Mondja meg, miért olyan különös, Heathcliff úr? Hol volt múlt éjszaka? Nem puszta kíváncsiságból kérdezem ezt magától, de biztos, hogy puszta kíváncsiságból kérdezi, szakított félbe nevetve. Mégis felelek magának. Elmúlt éjszaka a pokol küszöbén álltam. Ma mennyországom kapujában. Rája szegeződik a szemem. Alig 3 lépés választ el tőle, és most azt ajánlom, hogy menjen. Nem lát és nem hall majd semmi ijesztőt, ha nem kíváncsiskodik. Összesöpörtem a kandalló körül, letöröltem az asztalt, és azzal visszavonultam, tanácstalanabbul, mint valaha. E délután már nem hagyta el a házat, és senki sem zavarta őt magányában. 8 órakor azonban, noha nem szólított, jónak láttam bevinni egy gyertyát és a vacsoráját. A nyitott ablak párkányára támaszkodott, de nem kifelé, hanem a sötét szoba felé fordult. Már csak hamu volt a kandallóban, a szobát megtöltötte a langyos és párás esti levegő. Az ég fátyolos volt, s a csend olyan tökéletes, hogy nem csak a patak zúgását hallottam fel Gimmertonból, hanem a habok locsogását és csobogását a kavicsok között, vagy a nagykövek lábánál, melyeket nem tudott beborítani vizével. Bosszusan felkiáltottam a kialudt tűzlátára, és egymás után bezártam az ablakokat. Mikor ahhoz értem, amelyiknél ő állott, megszólítottam, hogy magamra vonjam a figyelmét, mert nem mozdult. Bezárjam ezt is? Miközben beszéltem, gyertyám fénye arcára hullott. Lockwood úr, nem tudnám leírni a rémületet, melyet a futó látvány miatt éreztem. Ez a mély fekete szem, ez a mosoly, ez a halotti sápadtság. Azt hittem, nem Heathcliffet látom, hanem egy kísértetet. Rémületemben megbillentem, majd a falhoz nyomtam a gyertyámat, és teljes sötétségben maradtam. Igen, bezárhatja, mondotta rendes hangján. Látja, milyen ügyetlen? Miért tartja vízszintesen a gyertyát? Gyorsan hozzon egy másikat. Kirohantam borzalmas félelmemben, és így szóltam Josephnek. Az úr kéri, vigyen be neki gyertyát, és élessze fel a tüzet. Joseph összeszedett némi parazsat a serpenyőbe, de hamarosan visszahozta a tálcával együtt, és kijelentette, hogy Heathcliff már lefekszik, és reggelig már nem eszik. Hallottuk is, amint felment, de nem a saját szobájába, hanem abba, amelyikben a fülkés ágy áll, s melynek ablaka, mint már mondottam, elég széles ahhoz, hogy ki lehessen bújni rajta. Az az érzésem támad, hogy valószínűleg újabb éjszakai kirándulásra készül, és nem akarja, hogy tudjunk róla. Csak nem hullaevő vagy vámpír, tűnődtem. Olvastam már ezekről a megtestesült, undorító démonokról. Majd arra gondoltam, hogy én pesztráltam őt gyermekkorában, tanulja voltam serdülésének, szemmel követtem egész életét. Ostobaság lenne ilyesmire gondolni. De honnét jött az a kis fekete purdé, aki vesztére jött a házba? Kérdeztem babonaságomban. És utána rögtön el is aludtam. Félálomban próbáltam magyarázatot találni származására. Folytattam elmélkedéseimet ott, ahol éber állapotban abba hagytam. Magam előtt láttam életének minden ijesztő részletét. Végül elképzeltem halálát és temetését. Ebből nem maradt más emlékem, csak az, hogy nagy bosszúságomra nekem kellett megszerkesztenem sírfeliratát, és nekem kellett tárgyalnom a sírásóval. Mivel nem volt családneve, és nem ismertük életkorát, meg kellett elégednünk azzal az egyszerű szóval Heathcliff. Így is történt, nem tehettünk mást. Ha bemegy a temetőbe, nem olvashat mást a sírköven, csak azt az egy szót és halálának időpontját. Hajnal felé kitisztult az agyam. Felkeltem és lementem a kertbe, mihelyt Pitty mallott, hogy megnézzem, vannak-e lábnyomok az ablak alatt. Nem voltak. Ki sem mozdult hazóról, gondoltam, és ma már olyan lesz, mint máskor. Elkészítettem a reggelit mindenki számára, mint rendesen, Catherine-nek és Haretonnak azonban megmondtam, hogy ne várják meg, amíg lejön a gazda, mert soká marad ágyban. Inkább a szabadban reggeliztek, kis asztalamat állítottam fel számukra. Mikor visszamentem a házba, már lent találtam Heathcliffet. Joseph-fel beszélt a gazdaságra vonatkozó ügyekről. Pontos és világos utasításokat adott, de hadart, mindig oldalvást pillantott, és ugyanolyan izgatottnak látszott, mint tegnap, sőt, talán valamivel még felcsigázottabbnak. Mikor Joseph elment, leült szokott helyére, és én elébe tettem egy csésze kávét. Maga elé húzta, ráknyökölt az asztalra, és a szemközti falat kezdte bámulni. Fels alá járatván csillogó szemét. Szüntelenül olyan feszült érdeklődéssel, hogy lélegzetét néha fél percig is visszatartotta. Nos, kiáltottam, elébe tolva egy darab kenyeret. Egyék és igya meg a kávéját, amíg meleg. Csak nem egy órája melegszik már a tűzön. Nem hallott engem, és mégis mosolygott. Inkább csikorgatta volna a fogait ilyen mosolygás helyett. Heathcliff úr, gazdám, kiáltottam. Az Isten szerelmére nem eresze így a szemét, mintha valami túlvilági jelenést látna. Az Isten szerelmére ne kiabáljon úgy, felelte. Nézze jól körül, és mondja meg, egyedül vagyunk-e. Hát persze, hogy egyedül vagyunk, feleltem. Hát persze, hogy egyedül. Mégis akaratom ellenére engedelmeskedtem felszólításának, mintha magam sem volnék benne biztos. Egy mozdulattal félre söpört mindent maga elől az asztalon, és előre hajolt, hogy még jobban lásson. Most vettem csak észre, hogy nem a falat nézi, hanem valami alig két járnyira lévő dologra figyel. Bármi volt is, ez szemmel láthatóan nagy örömet és fájdalmat okozott neki. Legalábbis erre kellett következtetnem arcának szenvedő, s mégis elragadtatott kifejezéséből. A képzeletbeli tárgy nem maradt a helyben. Szeme fáradhatatlanul követte, és még akkor sem szakadt el róla, mikor hozzám beszélt. Hiába figyelmeztettem őt, hogy böjtölése túl soká tart már, a kérlelésemre ki is nyújtotta a kezét valamiért, ujjai összecsukottak, mielőtt még elérték volna azt. Karja visszahanyatlott az asztalra, s már nem is tudta, miután nyúlt. Példás türelemmel próbáltam elterelni figyelmét a látomásról, mely rabságban tartotta. Végül is ingerültem felkelt, és megkérdezte, miért nem bízom rá, hogy akkor étkezzék, mikor kedve tartja. Hozzátette, hogy a jövőben nem kell őt megvárnom. Tegyem csak az asztalra a tálcát, és menjek ki a szobából. Azzal lement a kertbe, és lassú léptekkel eltűnt a kertajtó mögött. Aggodalomban teltek el az órák, és ismét beköszöntött az este. Nagy sokára lefeküdtem, de nem jut álom a szememre. Éjfél után tért vissza, és ahelyett, hogy lefeküdt volna, bezárkózott a földszinten. Hallgatóztam, forgolódtam ágyamban. Végül is felöltöztem, és lementem. Nehéz volt ágyban maradnom, mikor tele volt a fejem százféle balsejtelemmel. Tisztán hallottam Heathcliff lépteit, ami nyugtalanul fels alá járkált, s a csendet néha megtörte egy mély, sóhajtásszerű lélegzetvétel. Összefüggéstelen szavakat is mormogott. Ezek közül csak Catherine nevét értettem. A szenvedélyes szerelem vagy fájdalom egy-egy felkiáltásával együtt. Úgy beszélt, mint aki jelenlévő személyhez szól. Folytott remegő hangon, mely szíve mélyéből tört elő. Nem mertem egyenest a szobába lépni, de mivel fel akartam riasztani álmodozásából, a konyhai tűzhelyjel kezdtem zörögni. Megkotortam és kiszedtem a salakot. A zajra hamarabb jelent meg, mint vártam. Rögtön kinyitotta az ajtót és beszélt. Nelly, jöjjön ide! Reggel van már? Hozza ide a gyertyát! Most üti a négyet, feleltem. Gyertyára van szüksége, hogy felmenjen a szobájába. Meggyújthatott volna egyet a tűznél. Nem, nem akarok felmenni, mondta. Gyújtson tüzet nálam, és hozza rendbe a szobát. Előbb meg kell várnom, amíg felízik a szén, mondottam, és kezemben a fújtatóval letelepettem egy székre. Eközben szinte önkívületben kóvájgott ide-oda. Mély sóhajtásai olyan szaporán követték egymást, hogy nem is maradt ideje közben a rendes lélegzéshez. Ha megvirradt, elküldetek Greenért, mondotta. Néhány jogi kérdést szeretnék megbeszélni vele, amíg olyan állapotban vagyok, hogy figyelmet tudok szentelni az ilyesfajta dolgoknak, és képes vagyok nyugodtan cselekedni. Még nem csináltam végrendeletet, és nem tudom eldönteni, hogyan rendelkezzem vagyonomról. Legszívesebben eltüntetném a föld színéről az egészet. Nem szabad így beszélnie, uram, szakítottam félbe. Várjon egy kissé a végrendeletével, lesz még ideje megbánni számos igazságtalanságát. Sosem hittem volna, hogy az idegei így felmondják a szolgálatot. Márpedig most ez a helyzet, de a maga hibájából. Egy óriás is tönkre ment volna belé, ahogy maga ezt a 3 napot eltöltötte. Nagyon kérem, harapjon valamit, és pihenjen egy keveset. Csak a tükörbe kell néznie, hogy lássa, milyen szükség van mindkettőre. Arca beesett, szeme vér aláfutásos, úgy fest, mint aki éhen hal, és megvakul az álmatlanságtól. Nem rajtam múlik, hogy nem tudok sem aludni, sem pihenni. Biztosítom, nem kész akarva teszem ezt. Mindkettőt pótolom, mihelyt lehet. De olyan ez, mintha a vízben fuldoklót pihenésre akarná inteni, mikor az már csak kartávolságnyira van a parttól. Előbb el kell azt érnem, majd csak azután fogok megpihenni. Nos jó, ne beszéljünk többet Greenről. Ami pedig igazságtalanságaimat illeti, ilyesmit sosem követtem el, és nincs is mit megbánnom. Nagyon is boldog vagyok, de még mindig nem eléggé. Lelkem boldogsága elsorvasztja testemet, de nem tud kielégíteni. Boldogság, uram, kiáltottam. Furcsa boldogság. Ha nem haragszik meg azért, amit mondok, olyan tanácsot tudnék adni, amitől sokkal boldogabb lesz. Mi az? Kérdezte. Halljuk azt a tanácsot. Maga nagyon is jól tudja, uram, mondtam, hogy 13 éves korától önző és éppen nem keresztényi életet élt. Valószínű, hogy ez idő alatt egyszer sem vette kezébe a Bibliát. Bizonyára elfelejtette már, mi áll ebben a könyvben, és most alig, ha van ideje utána nézni. Mi baj származnék abból, ha ide hivatna valakit, talán valamelyik felekezett lelkipásztorát, mindegy melyikét, hogy fejtse ki, magyarázza meg magának, mennyire eltért az írás parancsaitól, és mennyire méltatlan lenne az égi boldogságra, ha csak meg nem változik halála előtt. Nem haragszom magára, mondta. Sőt, hálás vagyok Nelly, mert eszembe jutatja, hogyan akarom, hogy eltemessenek. Este vigyenek ki a temetőbe, Hareton és maga kikísérhetnek, ha akarják. Ügyelje rá, hogy a sírásról kövesse utasításaimat a 2 koporsóra vonatkozóan. Nincs szükségem sem papra, sem gyászbeszédre a síromnál. Mondtam már, hogy csak nem elértem az én egemet. A másoké közömbösen hagy, és érdektelen a szememben. És mi lesz akkor, ha továbbra is megmarad makacs bőtjében, ha belehal és nem engedik, hogy megszentelt földbe temessék, mondottam, megütközvén pogány közönyén. Tetszenék az magának? Nem fogják megtenni, felelte, s ha mégis maga titokban temettessen oda. Ha ezt elmulasztaná, saját bőrén fogja megtanulni, hogy a halál nem vett véget az emberek életének. Mihelyt meghallotta, hogy a többiek is felkeltek, már visszavonult, és én szabadabban lélegeztem. Délután azonban, amikor Joseph és Hareton munkájukkal foglalatoskodtak, megjelent a konyhában, és feldúlt arccal kért, hogy menjek be hozzá. Nem akart egyedül lenni. Visszautasítottam hívását, és nyíltan megmondtam neki, hogy szavai és viselkedése megrémítenek. Sem kedvem, sem bátorságom egyedül maradni vele. Azt hiszem, gonosz léleknek tegint engem, mondotta, és hátborzongatóan felnevetett. Olyan szörnyetegnek, akinek semmi keresni valója becsületes fedél alatt. Majd Catherinehez fordult, aki háta mögé bújt közelettére. Vigyorogva szólt hozzá. És maga, drága kis csibén, maga nem akar jönni? Nem fogom bántani magát. Nem. Maga számára rosszabb vagyok az ördögnél. Lássuk, talán csak akad valaki, aki nem riad vissza társaságomtól. Nem könyörül a nyomorult, pokolba veletek, ez több a soknál, ezt még én sem tudom elviselni. Egyikünk társaságát sem kereste többé. Alkonyatkor visszavonult a szobájába. Egész éjszaka, és még a hajnali órákban is csak nyugdíjcsalt, és magában beszélt. Hareton be akart menni hozzá, de én elküldtem őt. Mikor Kenneth doktor megérkezett, megkértem, bocsássa be, és ki akartam nyitni az ajtaját. De kulcsra zárva találtam, és Heathcliff a pokolba küldött bennünket. Jobban érzi magát, hagyják békén. A doktor eltávozott. Az éjszaka nagyon lucskos volt, csak úgy dőlt az eső egészen virradatig. Mikor körüljártam reggel a házat, észrevettem, hogy gazdám ablaka tárva nyitva áll, és beesik rajta az eső. Nem lehet az ágyban, gondoltam, hisz akkor valószínűleg teljesen átázott. Bizonyára felkelt, vagy elment hazóról. De nem sokat teketóriázom, oda megyek és megnézem. Mikor sikerült egy másik kulccsal kinyitnom az ajtót, a fülkés ágyhoz szaladtam, mert a szoba teljesen üres volt. Széttártam ajtaját, és benéztem. Heathcliff ott feküdt hanyat. Szemem találkozott az övével, mert oly vad volt és átható, hogy visszahőköltem tőle. Úgy láttam, mosolyog. Nem tudtam elhinni, hogy meghalt. Testét és arcát zápor verte, ágyneműje egészen átázott. Nem mozdult. Az ablak, melyet a szél ide-oda csapkodott, felsebezte a párkányon nyugvó kezet. Vér nem folyt a sebből, és amikor odanyúltam, megbizonyosodtam felőle, hogy halott és merev. Becsuktam az ablakot, elsimítottam homlokából hosszú fekete haját. Megpróbáltam lefogni a szemét, hogy eltakarjam, mielőtt más is láthatná azt az ijesztően újongó pillantást, mely még most is élőként hatott. Nem tudtam lezárni a szemét, úgy nézett rám, mintha gúnyolódnék erőlködésemen. Tátott szája, hegyes fehér fogai is engem gúnyoltak. Újabb gyávaság vett erőt rajtam, és Joseph segítségéhez folyamodtam. Joseph bicegve jött fel, nagy lármát csapott, de nem volt hajlandó segíteni. Az ördög elvitte a lelkét, kiáltotta. Ráadásul elviheti miattam a csontjait is. Ej, de ronda pofája van, amikor így szembe vigyorog a halállal. És a vén bűnös szája fülig szaladt örömében. Azt hittem, mindjárt ugrál örömében az ágy körül, de csak hamar erőt vett magán. Térdre hullott, égnek emelte a karját, és hálát adott a mennyeknek, hogy a törvényes utód, az igazi ősök ivadéka visszakaphatja jogait. Egészen elkábultam a történtektől. Emlékezetem az elmúlt idők felé fordult, nyomasztó szomorúsággal. Szegény Hareton fájdalma volt a legnagyobb, noha épp őt érte a legtöbb igazságtalanság. Az egész éjszakát a halott mellett töltötte, és őszinte könnyeket sírt fájdalmában. Kezét szorongatta és csókolta gonosz, eltorzult arcát, melytől mindenki elfordult, azzal a mély fájdalommal siratta, mely csak a nemes szívből tud fakadni, még ha acélnál keményebb is az. Kenneth doktor zavarban volt, mikor meg kellett állapítani a Heathcliff halálának okát. Elhallgattam előtte, hogy nem evett semmit 4 napon át, mert féltem, hogy kellemetlenségeim származnék belőle. Különben az az érzésem, hogy nem készakarva éhezett. Következménye és nem oka volt ez különös betegségének. A környék nagy megbotránkozására úgy temettük el, ahogy kívánta. Önsó, jó magam a sírása és 6 koporsó vívő alkottuk az egész kíséretet. A koporsó vívők visszavonultak, mihely terhüket a sírba leengedték. Mi ott maradtunk, amíg elföldelték. Hareton könnyeztette arccal, gyeptéglákat ásott, befette velük a barna földet. Most épp úgy zöldel az is, mint a szomszéd hantok. S remélem lakója épp úgy nyugton alszik, mint szomszédai. De ha megkérdezi a környékbeli embereket, a Bibliára esküdnének, hogy hazajár. Egyesek állítólag a templom közelében találkoztak vele, mások a lápon vagy magában ebben a házban. Ostobaság, mondaná maga, és nekem is ez a véleményem. Mégis az öreg ember, aki ott ül most a tűzsarkában, azt állítja, hogy Heathcliff halála óta minden esős éjszakán két alakot lát kinézni az ablakon. Velem is különös dolog történt körülbelül egy hónapja. Egy este Thrushcross Grange felé tartottam, sötét volt már, és vihar közeledett. Mikor szeles domb magasságában az út fordulójánál kis pásztor gyerekkel találkoztam, aki egy juhot és két bárányt hajtott. Kétségbe esetten sírt, azt hittem a bárányok csökönyösek, és nem bír velük. Mi baj, kis ember? Kérdeztem. Hitlifes egy nő van a szikla aljában, zokogta, és nem merek elmenni mellettük. Nem láttam semmit, de sem ő, sem a juhai nem akartak tovább menni. Ezért azt tanácsoltam neki, válasszák a lenti utat. Valószínű, hogy azért látta lelki szemeivel a lápon áthaladtában kísértő alakjukat, mert eszébe jutottak szüleinek és társainak ostoba történetei. Bármint legyen is, nem szívesen maradok kint magányos éjszaka, és nem szeretek egyedül lenni ebben a szomorú házban. Nehezen tudom legyőzni ezt a rossz érzésemet, és boldog leszek, ha már átköltöztünk végre Thrushcross Grange-be. Thrushcross Grange-ben fognak lakni? Kérdeztem. Igen, felelte Dinni. Mihelyt meg lesz az esküvő új évnapján? És ki fog itt lakni? Joseph viseli majd a ház gondját. Talán egy kisfiút kap társul. A konyhában fognak lakni. A ház többi részét bezárják. Hadd legyen tanyája a kísérteteknek, jegyeztem meg. Nem, Lockwood úr, mondta Nelly fejét csóválva. Én azt hiszem, a halottak békében nyugosznak, de nem illik velük gúnyolódni. E percben meghallottuk a kertajtó csikorgását. A sétálók visszaérkeztek már. Ők bezzeg nem félnek semmitől, dünnyögtem, miközben az ablakból figyeltem, amint közelednek. Szembeszállnának együtt a poklok fejedelmének minden seregével. Amint átlépték a küszöböt, megálltak még, hogy utolsó pillantást vessenek a holdra, vagy helyesebben, hogy még utoljára egymásra nézzenek annak fényénél. Láttukra még erősebb vágyat éreztem, hogy kikerüljem őket. Emlékül egy kis pénzösszeget csúsztattam Nelly kezébe, ügyet sem vetettem sopánkodásaira hirtelen távozásom miatt, és eltűntem a konyhán át, épp abban a percben, mikor ők ketten kinyitották az ajtót. Így csak megerősítettem Joseph gonosz megjegyzéseit a derékasszonnyal kapcsolatban. Szerencsére egy lábai elé hulló pénzdarab kellemes csengése felvilágosította, hogy tiszteletre méltó személyiséget kell látnia bennem. Hazatértemben a templom felé kerültem, mikor falai alá érte, megállapítottam, hogy jócskán megrongálódott az elmúlt 7 hónap alatt. Nem egy ablak üveg nélküli fekete lyukként ásított rám, itt-ott kiállt a tetőből egy cserép, mintha arra várna, hogy a hamarosan beköszöntő szelek elragadják magukkal. Csak hamar megtaláltam a 3 sírkövet, a láb felé néző lejtőm. A középső szürke volt, és félig eltakarta a hanga. Edgar Linton itt csak fű és moha díszítette, mely a tövében nőtt. Heathcliffé csupasz volt még. Sokáig időztem a 3 sír körül, a szelíd ég alatt. Elnéztem az éjjel lepkéket, amint a hanga és a harangvirág körül röpködtek, a füvet felborzoló könnyű szellőre figyeltem, és eltűnődtem rajta, miért is hiszik az emberek, hogy nyugtalan az álmuk azoknak, akik odelen alusznak ebben a békés földben. Vége.